Az EU-n belül a legnagyobb veszélynek, a legaggasztóbb dolognak pont ezt tekintik, ezt a jelenséget, hogy Trump hatalomra kerülése a bomlasztás folyamatát fogja felerősíteni az Európai Unión belül.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával, én Benyó Rita vagyok, és hát letette az esküt Donald Trump. Hosszasan beszéltünk már a megválasztása óta ennek várható következményeiről, de most konkrétumokat is tudunk, ugyanis nem vesztegette az időt az amerikai elnök, azonnal elég sok mindent aláírt, köztük például a WHO-ból kilépést, a párizsi klímaegyezményből való kilépést, ezek mind olyan kérdések, amelyek nyilvánvalóan nem csak az amerikai embereket, hanem az európai embereket is érintik. Pont pár évvel ezelőtt a COVID világjárvány idején megtapasztalhattuk, hogy azért nagyon is számít, hogy van egy egészségügyi világszervezet. Hogyan hathatnak ezek az első lépések Európára, és van-e, látszik-e már bármi terv az európai politikában ezekre válaszul?
Ugye általánosabban elmondható szerintem az, hogy most már van precedens arra, hogy az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből, és ugyanezt teszi az egészségügyi világszervezettel, hiszen gondoljunk bele, hogy az első Trump kormányzat idején is kiléptek, és mégis a klímaegyezmény fennmaradt, tehát ennek ellenére számos országnak tovább is érdeke, hogy benne legyen. Én úgy gondolom, hogy hasonló várható, de az tény is való, hogy ennek nem ugyanaz az üzenete, a minősége, nem ugyanaz lesz, mint hogy az Egyesült Államok is benne lesz rá, de benne van, vagy pedig nincs. Ráadásul ugye Trumpnak az a terve, hogy nagy mértékben növelje a szennyezést, tehát a gazdasági növekedést azon az áron is felpörgesse, hogy a gáz, a fosszilis energiaholdozóknak a kitermelését növelni.
Fúrni, mondta.
Drill baby, ami bizony nem jó hír a világ számára. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a világ első számú vezetője, vagy még első számú vezetője továbbra sem veszi komolyan a klímakérdést. Ugyanez volt egyébként jellemző a COVID idején is, emlékezzünk arról, hogy Trump az elején szinte tréfálkozott az egészen, és nem hitte el az egészen, hogy ez egy komoly kihívás. Aztán utána, amikor rájöttek arra, hogy elég sokan meghaltak az Egyesült Államokban is, mire a kormányzat mozdult, és ez a Bidennek kellett azért valahol egy kicsit keretek közé szorítani. Szóval Trumpnak ez a két lépése úgy gondolom szimbolikus, de nem csak szimbolikus természetesen, az egész globális világra kiható, de jellemzi azt a megközelítést, amit ő alkalmaz. Ő egyértelműen, és ez a beszédéből is kiderült, hogy a beszéd alapvetően az Egyesült Államokra koncentrált, a közvetlen szomszédságra. Nem foglalkozott a NATO-val, az Európai Unióval, Ukrajnát sem említette meg. Egyszerűen arról szól, hogy ő alatta az Egyesült Államok egy protekcionista, befelé forduló országgá válik, ahol az amerikai érdekek mindent, a primér amerikai érdekek, így fogalmaznék, mindent felülírnak majd, és akár azon az áron is, hogy mindenkinek, ezért mindenkinek meg kell fizetni ezt az árat érte. Legyen az a szövetségeseink, vagy legyenek azok az ellenségeink, vagy az ellenfeleink. És hogy ezzel nem törődik, már pedig úgy gondolom, és visszakanyarodva arra, hogy nem kell szeretni az egészségügyi világszervezetet, de létre kell hozni valamilyen olyan szervezetet, legyen az egészségügyi világszervezet, át lehet keresztelni másnak is, amelyik az ilyen globális járványokkal foglalkozik, mert ha nincs ilyen, senki sem zárhatja le a határait. A Mexikó határain, amerikai-mexikói határon épült fal, arra nem lesz elegendő szerintem, hogy a járványt is ne engedje át, ugye, hogy mindegy, a magyar kerítés sem volt alkalmas arra, meg a többi sem. Tehát nyilvánvalóan ezek a lépések, amiket Trump, és itt van a legnagyobb károkozás, azt hiszem, hogy a multilaterális rendszer, ami az Európai Uniónak a sikeres működésének, nemzetközi működésének az alapja, azt a Trump, hát mondjuk így, hogy egy fúrógéppel, hogyha a drillről beszélünk, egy fúrógéppel elég keményen már szét akarja rombolni, vagy légkalapáccsal esett neki ennek. Nem hisz ebben, már pedig én úgy gondolom, hogy ez volt egy különbség a Biden és a Trump, első Trump kormányzat között. Érdekes módon sok egybeesés is volt, hogy Kínát kezelték, az Európai Unióval sem voltak azért annyira kegyesek, de abban látható volt, hogy Biden nem hitte el azt, hogy az Egyesült Államok önmaga öntörvényűen képes a mai világban gyakorlatilag helytállni, és a mai világban például egy olyan kihívást kezel, mint amilyen Kína. Bidenék megpróbáltak szövetségeket építeni, ezek úgy, ahogy működtek, ugye nem egy egyszerű időszakban vagyunk, hiszen éppen Oroszország ki is robbantotta a háborút. Én nem hiszem azt, hogy a hogy az bármilyen is célra vezető, legalábbis hosszabb távon, nem rövid távon, lehet, hogy éppen Trump 4 éve alatt erről majd dicsimnuszokat zengenek majd, az, hogyha egy ország bezárkozik, különösen nem az, hogyha a világ jelen pillanatban legerősebb országáról van szó.
A beiktatás után nem csak Trump lépett a nyilvánosság elé, hanem ugye Elon Musk is nagyon látványos, szinte örömtáncot járva, de nem csak hogy táncot járva, hanem egy karlendítéssel, amiről azonnal megindult a vita, hogy az egy karlendítése, a náci időket idéző karlendítése. Ő ugye úgy fogalmazott, hogy nem kell mindenkiben Hitlert látni, és hogy ez már egy lejárt lemez, és hogy ő csak a szeretetet szórta szét. Egyrészt látszik-e, hogy mondjuk az európai lapok Brüsszelben ezt hogy értékelik, és hogy ez terepet ad-e azoknak a félelmeknek, amelyek amúgy is a Trump adminisztrációval szemben időről időre előjönnek, hogy mennyire erősíti meg a szélsőségeket, mennyire erősíti meg akár Európában a szélső jobboldali pártokat?
Igen, azt hiszem, hogy egy mozdulatban sok minden benne van, és ebben benne volt mindaz, amit Elon Musk képvisel. Nyilván nem nincs belelátásom az orvosi dossziéjába, hogy ő esetleg rángatózó típus, akinek néha föl kell emelni a kezét. Még ez is benne lehet egyébként, és egyszerűen lehet, hogy nem kontrollálta magát. De az egész nyilván az is összefügg, hogy ő eleve folyamatosan megpróbál provokálni. És az a provokáció része is lehet. Provokálja azokat azokat az elveket, azokat az értékeket, amelyeket a nyugati világ mostanáig képviselt. És ilyen szempontból nyilvánvalóan Elon Musknak a mozgása, vagy mozgáskényszerei, azok, ahogy mondani, azt szokták angolul telling, tehát sokat elárulnak arról, hogy amit ő képvisel, és amit Trump képvisel. Valóban egyébként, ami pont arról szól igazából, hogy félre söpörnek mindenféle, nem csak politikai korrektségről van itt szó, mindenféle olyan szabályt, ami az államok közötti, vagy emberek közötti viszonyokat évtizedeken keresztül meghatározta. Az illemet, valaki egyébként így fogalmazott az európai politikus, hogy Trumppal az illem végképp kiveszett a politizálásból, és tudjuk azért azt, hogy az, hogy ki mennyire tisztességtudóan viselkedik, vagy hogyan viselkedik másokkal szemben, az azért minősíti. És hogyha valaki az Egyesült Államok elnöke, vagy pedig Musk, aki ráadásul kormányzati szerepben is van, ebből csinál politikai tőkét, hogy gyakorlatilag nagy módon gyakorlatilag felrúgja ezeket a szabályokat, viselkedési szabályokat, azokat rengetegben úgy fogja értelmezni Egyesült Államokban és máshol is, hogy mostantól kezdve tulajdonképpen minden szabad. És azért ezt hiszem, ez egy nagyon veszélyes, hiszen függetlenül attól, hogy valaki figyel Trumpra, azért látható, hogy neki nagyon sok követője van világszerte. Ha egy vezető így viselkedik, akkor sokan úgy gondolják, hogy akkor attól kezdve ők is szabadon viselkedhetnek így.
Az európai politikára, konkrétan az európai pártpolitikára, akár ugye a közelgő német választásra, amiről múltkor is beszéltünk, az AfD erősödésére, hathatnak-e ezek a jelenségek?
Én úgy gondolom, igen. Ugye az Európai Unió most például ott tart, hogy sokáig megpróbált, készülődött ugye Trump a hatalom átvételére. Ráadásul azt hiszem az első nap már, ugye nem csak az esküt tette le, hanem a névjegyét is letette Trump elég gyorsan, az első napon már sok mindent elárult. Tehát tulajdonképpen igazából Trumpról azért mindenki azt szokta kiemelni, hogy kiszámíthatatlan. Nagyon is kiszámíthatóan cselekszik, csak legfeljebb az, hogy adagolja ezeket a rossz híreket, azokban van valami fajta taktikai érzék, vagy éppen csak éppen nincsen a kedve. Tehát én úgy gondolom, hogy az Európai Unió számára, amit Trump képvisel, és ami jöhet, azért mondom, hogy jöhet, mert pontosan nem tudjuk, hogy sejtjük nagyjából, hogy mi jön, de hogy pontosan mi fog jönni, az nem mindegy. Ez meg fogja határozni az Európai Unió válaszait. Az Európai Uniót számos oldalról éri kihívás Trumppal. Vegyük talán a legfontosabbat. Az egyik az, ugye, hogy a mi biztonságunk. Az Egyesült Államok jelenleg is pillanatnyilag is az európai biztonsági rendszernek az őre, a legfontosabb pillére. Trump ugye ezt korábban többször megkérdőjelezte, egyelőre újabb szerepléseiben úgy néz ki, csak arra szorítkozik igazából, hogy mindenki GDP-nek az 5%-át fizesse be, és gondoskodjon a védelméről. Ez szerintem egy alkutárgya lehet természetesen, hiszen az európaiak éppen ezért nyilván erre az útra kell, hogy lépjenek, ha nem bízhatnak már az Egyesült Államokban. De ugye ennek nagyon sok vonzata van, ugye, hogy az Egyesült Államok magáról hagyja az Európai Uniót. Ezzel szorosan összefügg az, hogy mi lesz az ukrán terv. Ugye itt Trump már is lesre futott, hiszen emlékeztették arra, hogy a magyar miniszterelnök már ősszel, vagy mikor nyári békemisszió idején majdhogy nem beharangozta azt, hogy Trump még az elnöksége előtt elő fogja terjeszteni azt, megoldja az egész konfliktust. Hát ugye nem 24 óra alatt fogja megoldani, örüljünk neki, hogyha 24 hónap vagy 24 hét alatt lesz valami kezdeményezés. Lesz kezdeményezés, úgy néz ki Trump egyelőre sokkal óvatosabb. Tehát úgy néz ki, hogy nem feltétlenül lehet, hogy a tanácsadói, akik között vannak azért tapasztalt olyan emberek is, akik nem a semmiből érkeznek, lehet, hogy elmagyarázták neki azt, hogy ha Ukrajnát a sorsára hagyjanak, milyen negatív következményei lesznek az Egyesült Államokra nézve is. Tudnék, az ukrán konfliktust eltétben azzal, amit egyesek állítanak, hogy ez egy szláv testvérek között, nem is testvérek, ugye ellen közötti konfliktus, egyetlen szó sincs erről. Éppen ez táfolja azt, hogy Kína, Észak-Korea és Irán felsorakozott Oroszország mellett. Ha úgy tetszik, ez valóban egy világháborúnak a fölpróbája zajlik ott, és mindenki ezen a szintén akarja bebizonyítani a felsőbbségét, átvenni a kezdeményezés, vagy pedig és a másikat dédekényszeríteni. Az Egyesült Államok nem állíthatja azt, nem bonthatja a világot több része, azt mondhatja, hogy a Távol-Kelettel foglalkozunk, minket nem érdekel ez. Mert a Távol-Kelet ma ott van, az észak-koreai katonák ott vannak az ukrán harcmezőn, és ez nem csak arról szól, hogy van néhány ezer ilyen kamikáze harcosot. Szóval egészen másról szólt, az az ukránokról. Ami aztán a gazdaság nyilvánvalóan. Hiszen látható, hogy a kereskedelemi területen Trump nagy csapást tud mérni az európaiakra, az autóiparra is, az európai autóiparra is, hogy Magyarország számára is oly kedves. De most újabban már más kérdéseket is feszegetnek, adózási kérdéseket. Itt jegyzem meg azt, hogy kilépett Trump, erről keveset vették észre, hogy a multinacionális cégekre kivetett 15%-os globális adót is az Egyesült Államok kilépett Trump. Bidenéknek ebben rengeteg energiát, tőkét fércültek elbe bele. Emlékszem, hogy ugye a magyar kormányzattal is szembe kerültek, még utolsóként csatlakozott ez a rendszerhez. Most meg ők egyszerűen kilépnek ebből. Ez jelzi azért az ő pozicionálását is, hogy a multinacionális cégeknek, amerikaiaknak elsősorban mennyire kíván kedvezni. Ha jönnek a büntetővámok, azok érzékeny csapást mérnek az Európai Unió. Az Európai Unió mit tud tenni ebben a helyzetben? Azt tudja tenni alapvetően, hogy defenzív és offenzív intézkedéseket hoz. Ami offenzív intézkedések már megkezdődtek. Ha megnézzük az elmúlt heteket, az Európai Unió egyre másra köti az úgynevezett szabadkereskedelmi megállapodásokat, vagy azokat korszerűsítését. Svájcon megállapodtak, Svájccal, a Mercosurral, ugye ez a hatalmas nagy latin-amerikai piaccal, még karácsony előtt, Mexikóval most korszerűsítették az egyezményt, folytatják a tárgyalásokat Indiával, Indonéziával, Malajziával. Ez válasz arra a protekcionizmusra, amit Trump is képviselhet. Ez egy válasz. A defenzív oldalon pedig nyilvánvalóan arról lesz szó, hogy az EU-nak már vissza kell vágnia. De közben, és itt ez a kérdés nyilván, hogy Trump mennyire eszkalálja a helyzetet, az európainak milyen árat kell fizetni ezért. És úgy gondolom, a gyenge pont itt nem is feltétlenül az Európai Unión kívül kell keresni, az Európai Unión belül kell keresni. A nagy kérdés az, hogy mindazok az erők, beleértve a magyar miniszterelnököt is, amelyek mind a messiást úgy várták Trumpot, vajon készek lesznek-e meghozni azokat az áldozatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Európai Unió kellő erővel tudjon szembeszállni Trumppal. Én úgy gondolom, hogy itt lehetnek, azt hiszem, joggal kételjeink.
Akkor itt térjünk rá arra, hogy Orbán Viktor mindaddig, amíg a beiktatási ceremónia zajlott, illetve ugyanazon a napon az uniós elnökségét lezáró beszédet tartott Brüsszelben. Egyrészt kíváncsi lennék, hogy mi a vízhangja, hiszen egy Európai Uniót erősen bíráló beszéd volt. Igazából számomra kicsit meglepő volt, hogy bár ismerjük a miniszterelnök gondolkodását, épp az uniós elnökséget lezáró beszédként szinte egy pozitívumot se tudott felhozni az Európai Unió működéséből. És amit mondasz, inkább azt hangsúlyozta, hogy itt egy új világrend kezdődik Donald Trump érkezésével, és ő azt mondta, hogy úgy tűnik, mintha erről az új világrendről nemhogy nem beszélne, de nem is gondolkodna az Európai Unió. Így van-e ez, és milyen visszhangja volt? Volt-e egyáltalán visszhangja ennek a beszédnek?
Orbán beszédnek már nem volt visszhangja, hiszen már belefáradtak abba, hogy az ő Európa ellenes rigmusait egyáltalán kommentálják. Nem is akarnak neki igazából nagy reklámot csapni ezzel. Azt viszont persze mindenki tudja, hogy ez az Orbán az egy évvel ezelőtti Orbánhoz képest egy kicsit változott az ő nemzetközi helyzete, hiszen azóta az Európai Parlamentben a harmadik legerősebb frakció, ugye a szélsőjobboldali Patrióták Európáért frakciónak, ő a úgy tetszik a szülőatya, kezdeményezője, bizonyos esetben fő anyagi támogatója, pénzügyi támogatója is, és ha úgy tetszik a trumpi politikának, a trumpi demokrácia felfogásnak is a szálláscsinálója valahol az európai kontinensen, az egyik szálláscsináló, hiszen most már többen is vannak. Orbánon látszik az, hogy érzi azt, hogy most Trump megválasztásával, hatalomra kerülésével új szelek fújhatnak Európában. Ezt látjuk egyébként, hogy Ausztriában is lesz szélsőjobboldali kancellária, úgy néz ki, még nincs vége a sztorinak. Hollandiában nincs ugyan szélsőjobboldali miniszterelnök, de ott van ő az erős ember mögötte, és ott van Robert Fico is, aki persze hamarosan letűnhet újra a felszínről, mert meglátjuk, hogy sikerül túlélnie majd egy bizalmi szavazás. De a lényeg az, hogy azért az látható, hogy nemzetközi szintéren az elmúlt időszakokban erősödtek Orbán pozíciói. Ez azért néha hullámvasútra emlékeztet. És nyilván várják azt, hogy majd esetleg Németországban is valami történik, és az AfD, ugye a szélsőjobboldali párt jelentősen előre fog törni. Most én úgy gondolom, hogy mindennek az érdekes logikája az egésznek, hogy a kérdés az, hogy akkor tud az Európai Unió Trumppal szemben valóban erőt kifejteni, és általában mindig ez a kérdés, ha kész megőrizni az egységét. A kérdés az, hogy a Trump jelenség mennyire lesz egy olyan jelenség, amely arra fogja az Európai Uniót, majdnem minden országát ösztönözni, hogy összezárják a soraikat. És itt nagyon érdekes dolog történik, az integrációt mélyítsék. Tudni, az Európai Unió az ilyen külső kihívásokra, válsághelyzetekre általában azzal reagál, hogy az együttműködésnek korábban nem létező területein előrelép. Ez itt ugye most a védelmi politika és a biztonságpolitika. Érdekes módon, tehát mikor Orbánék örülnek Trumpnak, azzal is tisztában kell lenniük, hogy Putyinnál ugyanez volt a jelenség. Putyin és Trump megérkezése az egyúttal az Európai Uniót arra indukált, arra ösztönözte, hogy tovább menjen az integrációban, hogy akár mélyítse az integrációt, hiszen látható, hogy egyes országok ezzel nem képesek megbirkózni. Most itt jön a kérdés az, ehhez viszont az lenne szükség, hogy az egységet megőrizzék. Most ez az egység hamarosan szerintem néhány, mikor Trump el fogja sütni az első ágyülövéseket, látni fogjuk azt, hogy Orbán eddig úgy általában mindig meghunyászkodott. De vajon most, mikor Trump van hatalmon, és mikor érzi azt, hogy az Európai Unión is kezdenek azért hatalomra kerülni olyan erők, még azért mindig sokkal kisebbségben vannak, amelyek az egész Európai Uniót megfosztanák a lényegétől, ami most van, ami a demokrácia, ami a demokratikus berendezkedés, hogyha ezt érezni fogja, akkor vajon ő nem arra fogja játszani, hogy megakadályozza ezt, hogy most ha nyílts is, akkor megakadályozza ezt. Nem lesz egyedül egyébként ebben. És akkor a következő kérdés, mi lehet erre az Európai Unió válasza? Egyes, most hallgattam éppen, szakértők ezzel foglalkoznak, a kérdésed az volt, hogy azt mondtam, hogy politikai szinten nem foglalkoznak vele, de természetesen a színfalak mögött nagyon is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, szakértők is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert én úgy látom, hogy az EU-n belül, ha nem is mondják, a legnagyobb veszélynek, a legaggasztóbb dolognak pont ezt tekintik, ezt a jelenséget, hogy Trump hatalomra kerülése a bomlasztás folyamatát fogja felerősíteni az Európai Unión belül. És eljutunk oda akkor, hogy valóban, hogy oda juthatunk el, amiről az Európai Unió most már évtizedek óta beszél, az kell, hogy tulajdonképpen differenciált kezdeményezések legyenek. Lehetnek olyan kezdeményezések, amelyekben azokat az országokat, amelyek visszahúzzák a többieket, kihagyják. Én úgy gondolom, ha valami, akkor a Trump jelenség, Trump eljövetele, kinek meg egy berobbanása, mondjuk így, ezt egy ilyen folyamatot egyébként elindíthat. Mindig a külső hatásokra, alapvetően a külső hatások indukálják ezt. És természetesen az Európai Uniónak nagyon magába kell néznie, és olyan változásokat kell belülről indukálnia, amelyek eddig nem volt képes. Ez egyébként a Trump jelenségnek a pozitív hatása, akkor persze, ha lesz kellő politikai akarat és egység arra, hogy ezt megcsinálják.
Gyévai Zoltán, a Szabad Európa brüsszeli tudósítója, köszönöm szépen, ez volt a Messziről jött ember, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.